Folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Mészáros Melindával, a Liga szakszervezetek elnökével, és a munkatörvénykönyve évvégén elfogadott módosításáról beszélgettünk a hírek előtt is, illetve annak egyik pontjáról, a túlmunka keretről, vagy a túlóra keretről, de hát ugye itt van a másik kritikus pont, ez a munkaidő keret. Mi is a helyzet? A munkaidő keret 12 hónapról 36 hónapra történt emelésével. Sokan ezt úgy fordították le, vagy úgy értelmezték, hogy a túlmunkáért járó pénzt esetleg 3 év múlva kaphatják készhez a munkavállalók.
Hát ez egy teljesen téves értelmezés. Munkaidő keretet egyébként csak bizonyos feltételek, azaz egyenlőtlen munkaidőbeosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében lehet alkalmazni. A munkavállalók jelentős többsége úgynevezett általános munkarendben kerül foglalkoztatásra. Ez a klasszikus hétfőtől péntekig történő foglalkoztatás, napi 8 órában, szombat, vasárnap pedig pihenőnap. Ahol munkaidőkeretet alkalmaznak a munkáltatók, annak alapvetően az a lényege, hogy az egyenlőtlen terhelést valamilyen módon egy kereten belül próbálják kiegyensúlyozni. Tehát vannak időszakok, amikor lényegesen többet kell teljesíteni a munkavállalónak, meghatározott korlátokkal természetesen, és a fennmaradó időszakban pedig lényegesen kevesebbet foglalkoztatja időben a munkáltató, vagy adott esetben szabadidőben biztosítja a ledolgozott munkaórának.
Hát gondolom, így van a folyamatos munkavégzést igénylő területeken is, nem?
Két típusú munkaidőkeretet lehet most megkülönböztetni. Az egyik az úgynevezett 4 havi munkaidőkeret, amely egyenlőtlen beosztásban foglalkoztatott munkavállalóknál alkalmazható. 6 havi munkaidőkeretet csak meghatározott területeken lehet alkalmazni, így a megszakítás nélküli, az idényjellegű és a több műszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetében, 6 hónapot meghaladóan pedig kizárólag kollektív szerződés rendelkezése alapján lehet eltérő mértékű munkaidőkeretet megállapítani. A 2019. január 1-e előtt hatályos szabályok alapján ez maximum 1 év 52 hét mértékű volt, ez került módosításra maximum 36 hónapos mértékre.
Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben bérekről és bérfelzárkóztatásról, hiszen ez is fontos érdekképviseleti és szakszervezeti terep. De évre, az idei évre szólóan megvan a bérmegállapodás. 149 ezer forint a bruttó minimálbér, 195 ezer forint a garantált bérminimum bruttó összege. Sőt, tehát egy 2 éves bérmegállapodás született a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán, tehát ez azt jelenti, hogy 2020. január 1-től is 8%-kal emelkedik majd a minimálbér és a garantált bérminimum. Elégedett mindezzel a Liga?
Mi azt az álláspontot foglaltuk el ebben a kérdéskörben, hogy el kell indítanunk egy felzárkózási folyamatot a visegrádi négyek országaihoz viszonyítva.
Lemaradóban vagyunk,
nem elsősorban a bruttó értékek vonatkozásában, hanem a munkabér nettó tartalma tekintetében, amit ugye a munkavállalók készszerződésnek is hazavisznek. Nagyon magasak még mindig a munkavállalók által fizetett adók és járulékok, itt elsősorban ugye Szlovákiához és Csehországhoz viszonyítva. Mondok egy példát, míg adott esetben egyik országban olyan 17% körüli az elvonásnak a mértéke, amit a munkavállalóktól vonnak le, ez Magyarországon még jelenleg is ugye bőven 30% fölött van, tehát 33-34%. Fele olyan összegű az elvonásnak a mértéke, ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy bruttóban kisebb összeget kell emelni a béreken ahhoz ezekben az országokban, hogy a nettó, azaz a hazavihető tartalom lényegesen magasabb legyen. Úgy ítéltük meg, hogy egy nagyon komoly felzárkózási folyamatot kell elindítani, ez volt a véleményünk már 2016-ban is. Azt azonban nem tartjuk reálisnak, hogy egy lépcsőben ezt a mértéket kizárólag a bruttó bérek emelésével el tudjuk érni. Ezért tettünk egy olyan javaslatot, amely sajnálatosan a kormányzat részéről nem került elfogadásra, hogy próbáljuk meg csökkenteni a munkavállalók által fizetendő adók és a járulék tartalmát. Első lépcsőben az úgynevezett 1,5%-os munkaerőpiaci járulék eltörlésével, ami automatikusan nettó béremelkedést eredményez volna, és hát természetesen, ha kell, akkor lépcsőzetesen a személyi jövedelemadó mértékének a
csökkentésével. De ha jól tudom, akkor ugye júliustól lesz azért egy járulék csökkentés.
Lesz, de az nem a munkavállalókat érinti, hanem a munkaadókat. Uh-huh. Az a típusú járulékcsökkentés, amely ugye 2016-tól folyamatosan a béremelkedések függvényében történik a megállapodás alapján, az úgynevezett szociális hozzájárulási adót érinti, uh-huh. amelyet a munkaadók fizetnek a munkavállalók által, munkavállalóknak kifizetett bérek után. Erre is szükség van, hiszen ugye nagyon nagy mértékű béremeléseket hajtottunk végre az elmúlt években. A 2016-os megállapodás hatására 2018 végéig 40%-kal sikerült emelni a garantált bérminimumnak a mértékét. Ez nagyon fontos szám, hiszen nagyon sokan komoly tévedésben vannak, és összetévesztik a minimálbér és a garantált bérminimum emelését az egyébként a munkaadóknál végrehajtott átlagos mértékű béremelkedésnek a mértékével. A munkaadóknál jellemzően átlagos 10-12%-os béremeléssel találkoztunk, ami ugye azt jelenti, hogy voltak olyan munkavállalók, akik nagyon keveset, vagy egyáltalán nem kaptak, és hát volt, aki ugye megkapta az átlag fölötti mértéket is. A minimálbér és a garantált bér minimum sajátossága viszont az, hogy itt minden érintettnek ezzel a fix százalékkal emelkedik a bére. A 2019-es és 20-as évre kevesebbet sikerült elérnünk egyébként a bértárgyalások során, mint amennyit szerettünk volna. Mindenképpen szerettük volna, hogyha nagyobb mértékű nettó tartalmat tudunk elérni, nem csak a bérek emelésével, hanem hangsúlyozni szeretném, hogy a munkavállalók által fizetett járulékok és adók csökkentésével is. Mivel ez utóbbira nem került sor, és a munkáltatók ajánlata lényegesen alacsonyabb volt, mint amiben egyébként a végén meg tudtunk állapodni, így a munkavállalói oldal törekvései és a munkaadói oldal elképzelései közötti mértéket tudtuk a végső megállapodásban rögzíteni. Abban is biztos vagyok egyébként, és ezt megerősítette a miniszterelnök úr is a legutóbbi kormányinfón, hogy a kormányzat a munkaadó és a munkavállalói oldal megállapodásának hiányában nem változtatott volna a korábbi garantált bérminimum és minimálbér mértéken. Tehát azt gondolom, hogy ehhez viszonyítva egy nagyon komoly előrelépés az, hogy 2019-ben és 20-ban is 8-8%-kal emelkednek a bérek, mindemellett a korábbi évektől eltérően egy 8%-os bérajánlást is megfogalmazhattunk. Ez a megállapodás rögzíti azt is, hogy minél szélesebb körben, minél több munkavállalót érintően hajtsanak végre a munkáltatók minél nagyobb összegű bérfejlesztéseket 2019-ben és 2020-ban is. Van egy ösztönző erő is, amelyet a munkaadók is támogattak és aláírtak. Szerepel a megállapodásban az is, hogy ne nyilvánítsák egyébként azokat az adatokat nem nyilvánossá a munkaadók, amelyek a helyi szintű bértárgyalások során szükségesek a szakszervezeteknek. Ne legyenek ezek az adatok üzleti titkok. Minden adatot adjanak át és adjanak ki a szakszervezeteknek, amely serkenti a helyszintű bérmegállapodásokat és a minél magasabb összegű béremelkedést.
A munkaerő hiány, ami azért az ország számos régiójában tetten érhető és jellemzően jelen van, tehát ez a munkaerő hiány mennyiben befolyásolhatja, alakítja mindezt a béremelési vagy bérfelzárkóztatási folyamatot, hiszen nyilván a munkaerő megtartásának a legegyértelműbb vagy legalapvetőbb eszköze az, hogy mondjuk a munkaadó bért emel.
Az egyik eszköze. Nagyon sok munkáltató egyébként most már él azokkal a lehetőségekkel is, amelyet szakszervezeti oldalról is támogatunk, és amelyet a munkavállalók visszajelzései alapján alakítottunk ki a véleményünkben. Ez pedig a munkafeltételek és a munkakörülmények jelentős mértékű javítása, és hát olyan szociális háttérintézkedések, amelyek komfortosabbá teszik egyébként a foglalkoztatási viszonyokat a munkavállalók számára is. Éppen ezért nagyon komoly jelzésértékű az, hogy éppen az előbb említett maximum 400 óráig terjedő túlmunka mértékkel nem kívánnak élni a foglalkoztatók. Egyetlen olyan foglalkoztató volt, akit a jelzést kaptunk arra vonatkozóan a szakszervezeteink körében, hogy megfontolja ennek a lehetőségét. Itt sem került még egyébként egyetlen megállapodás sem aláírásra a munkavállalókkal. A munkaadók is keresik azt a partnerségi viszonyt a munkavállalókkal, amelyel egyébként a korábbi években sajnálatosan ilyen módon és ilyen ilyen mértékben nem találkoztunk.
Ezek szerint a munkahelyek vonatkozásában a körülmények és a munkahelyi légkör az nagyon fontos szempont, mert azért többnyire mindig bérekről szoktunk beszélni, vagy bérekről hallunk, pedig hát én is tudok olyan munkahelyről, ahol alacsonyabbak a bérek, mint egy hasonló cégnél, és mégis alacsony a fluktuáció, talán éppen a munkahelyi légkör vagy a munkakörülmények miatt.
Pontosan így van. Ezt mértük föl egyébként a munkavállalók körében az elmúlt években, és egyébként ezt a jelzést adtuk is folyamatosan a munkaadók irányába. Voltak olyan munkaadók, akik egyébként ezeket a jelzéseket vették, és megfogadták a javaslatainkat és a tanácsainkat ezen a téren. Ott valóban nagyon alacsony a fluktuáció, és meg tudták tartani még ebben a kritikus időszakban is a munkavállalóikat. Ahol a bérek egyébként is viszonylag kedvezően alakultak az elmúlt években, ott már pusztán a bérrel nem lehet röközkötni a munkavállalókat. Egyéb intézkedésekre is folyamatosan szükség van. Itt is el tudom azonban azt mondani, hogy a 2018-as és 17-es évtől eltérően már olyan kimagasló béremelésekkel és bérfejlesztésekkel nem találkozunk általánosan az ország egészét tekintve, mint ami erre a két évre jellemző volt. Természetesen most is azért nagyon sok területen kétszemjegyű bérfejlesztéseket hajtanak majd végre a munkáltatók, de találkozunk olyan területtel is, ahol még a 3%-os mértékű bérfejlesztést sem vállalja be adott esetben a munkáltató, és olyan alacsony mértékű ajánlatot fogalmazott meg, amelyet az érdekképviseletek és a tárgyalási alapnak sem tudtak tekinteni.
Most egységes minimálbérről van szó, de azért rendre felvetődik, talán a Liga javaslatai között is szerepelt az ágazati vagy régiónkénti minimálbér, és úgy tudom egyébként, hogy ez egyedül Máltán van egy ilyen jellegű rendszer. Jó lehet, hát Málta méretéből adódóan szinte egyetlen régió, olyan kis alapterületű országról van szó, de érdemes, vagy lehet ebben gondolkodni ágazati vagy régiónkénti minimálbérben?
Nyugat-Európában is hosszú éveken keresztül gondolkodtak, Németországban is voltak ágazati szintű minimálbérek. Most a versenyhelyzet azt tapasztaljuk, hogy teljesen mást mutat. Nem érdekeltek az egy ágazaton belül meglévő foglalkoztatók, hogy egy egységes bérrendszert alakítsanak ki. Tehát az a fajta elszívó erő, amely ágazaton belül a foglalkoztatók között érvényesül jelenleg, nem teszi lehetővé, hogy ez az elképzelés teret nyerhessen.
Ha már az imént munkahelyi légkör vagy munkahelyi körülményekről beszélgettünk, akkor talán érdemes a munkahelyi kockázatokra is kitérni, annál is inkább, mert a Liga szakszervezetek még az ősz folyamán javasolta, hogy induljon el a munkahelyek kockázat értékelése. Van erre egyfajta protokoll, vagy modell, vagy egyáltalán hol tart most ez a javaslat, vagy ez a felvetés?
Természetesen ez a javaslat gyakorlatilag végfázisában érkezett a tavalyi év őszére. A munkaadó és a munkavállalói oldal minden olyan szakmai egyeztetést lefolytatott ebben a kérdésben, foglalkozás egészségügyi szakemberek bevonásával, amelyet egyébként az akkori gazdasági tárca, most már pénzügyminisztérium biztosított a versenyszféra konzultációs fórumának szereplői részére. Készült egy olyan szakmai protokoll, ami alapján lehetne értékelni ezeket a kockázati tényezőket az egyes munkahelyeken. Arra is tettünk javaslatot, hogy egy pilot eljárás keretében egyes foglalkoztatóknál kezdjük meg ennek a felmérését, pontosan annak érdekében, hogy egy tiszta képet kaphassunk, hogy mely munkahelyeket és milyen mértékben érintheti ez a bizonyos.
De akkor ez egyfajta minősítést is jelentene a munkahelyek?
Természetesen, és ez a kockázati értékelés mutatná meg azt, hogy milyen fokozott fizikai, pszichikai tényezők érvényesülnek adott esetben egy-egy munkahelyen. Hangsúlyozottan munkahelyen, és nem munkakörben, mert két azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkakörülménye és munkafeltétele is jelentősen eltérhetnek egymástól, akár egy foglalkoztató belül is, tehát nyilván különböző foglalkoztatók esetében pedig még inkább. Egyébként ez az elképzelés, amely egy eleme volt annak a rendszernek, amit a kivezetett korhatár előtti ellátások rendszeréhez kapcsolódóan kidolgoztak a szakmai képviselők, szerepel azok között a törekvések között és a között a négy pont között is, amit egyébként a szakszervezeti konfederációk megfogalmaztak. és amely a beszélgetésünk elején említésre is került, mint a szakszervezeteknek a jelenlegi helyzethez kapcsolódó javaslat vagy követelés csomagja. Ebben egyébként egység van a munkavállalói oldalon, és hát azt gondolom, hogy a munkáltatók részéről sincsenek olyan ellenérvek, amelyek ne ezt támasztanák alá.
Ugye említette a pszichikai és a fizikai kockázatokat. Mi a tapasztalat, hogy mely ágazatokban vagy mely területeken lehet a legnagyobb gond e tekintetben?
Minden területen probléma van.
Teljesen
eltérőek egyébként a gondok és a problémák. Nincs összehasonlítási alapunk, hiszen a korábbi rendszer az egy teljesen más típusú protokoll alapján és munkakörökhöz kapcsolódóan mért. Ott nem vizsgálta egyébként a különböző foglalkoztatási körülményeket és feltételeket, és a nagyon nagy eltéréseket egyébként a helyek között. Nagyon sok munkáltató az elmúlt években a foglalkoztatási körülményeken és a feltételeken jelentősen pozitív irányba változtatott, próbálja kiküszöbölni azokat a káros hatásokat, amelyek egyébként jelentkeznek, de létesültek egyébként olyan típusú új foglalkoztatói helyek is, ahol új tényezők jelentek meg, amelyek korábban nem voltak ismertek a számunkra. Mondok egy teljesen gyakorlati és mindannyiunk által tapasztalt példát, hogy a napi 8 óra után valójában nem is ér véget a mi munkánk, hiszen nagyon sokan vagyunk abban a helyzetben, hogy még éjfélkor is megnézzük a nekünk érkező üzeneteket, e-maileket, válaszolunk megkeresésekre. Pontosan, és sok minden más érkezik, tehát egy folyamatos mókuskerékben, egy folyamatos munkában vagyunk, amely természetesen mindenkinek okoz azért elsősorban pszichikai, de hát nyilván hosszabb távon fizikai károsodásokat is.
Beszéljünk egy kicsit még a munka világáról, illetve az ezzel kapcsolatos ismeretekről. Ugye említette a beszélgetés elején, hogy nagyon nehéz elérni vagy megszólítani a fiatalokat, vagy a pályakezdőket, a fiatal munkavállalókat, és legutóbb, amikor itt járt nálunk ugyanebben a műsorban, akkor már beszéltünk arról, hogy szeretnék a közoktatásban is valamilyen formában megjeleníteni a munkavilágával kapcsolatos ismereteket. Ha jól emlékszem, akkor készült is egy tankönyv, egy tanári kézikönyv. Ez azért is hozom most szóba, mert hát éppen zajlik a NAT fejlesztése, és a NAT, az új NAT most van napi renden. Van esély arra, hogy ez valamilyen formában, ez a munkavilágáról szóló ismeretanyag bekerül az új nemzeti alaptanterbe?
Most van esélye, azt gondolom, hogy bekerülhet az új alaptantervbe, ezt egyébként indokolja a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet is. Tehát itt már a munkaadóknak, egyébként a gazdasági élet szereplőjének is, és hát természetesen a munkavállalóknak is elemi érdeke az, hogy felkészült munkavállalók érkezzenek a munkaerőpiacra, minden szempontból felkészült munkavállalók. De hát az élet már csak ilyen, nekünk is korszerűsíteni kell ezt a bizonyos tankönyvet, hiszen nagyon sok változás történt az elmúlt években. Próbálunk természetesen további forrásokat bevonni, pályázati forrásokat annak érdekében, hogy ez a korszerűsítés és ez a felkészítés megvalósulhasson.
De gyakorlatban ezt már valamilyen formában vagy valamilyen módon kipróbálták? Tehát pedagógusok már készhez kapták ezt a ismeretet?
Természetesen számos oktatási intézményben voltak úgynevezett gyakorló tanítások ezzel a tankönyvvel, és a tanári kézikönyvet is használták és alkalmazták a pedagógusok. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és az elmúlt években is próbáltuk ezt népszerűsíteni oktatási intézményekben.
Ugye mindenki azt mondja itt az új NAT kapcsán is, ugye a társadalmi vitában azért hangsúlyosan megfogalmazódott az, hogy inkább csökkenteni kellene az ismeret anyagot, a lexikális jellegű tudás anyagot. Nyilván akkor gondolom ez nem egy külön tantárgy vagy külön óra keretében kapna teret az iskolai oktatásban, hanem valamilyen tárgyhoz kapcsolódóan, ahhoz integrálva, vagy akár az osztályfőnöki órák részeként?
Mind a kettő elképzelhető, tehát az osztályfőnöki órák részeként egyértelműen elképzelhető, de hát nyilván vannak olyan általános társadalmi ismereti elemei, amelyek más tantárgyakhoz is kapcsolódhatnak, és ez nem kizárólag elméleti tudást feltételez, és nem arra próbálja felkészíteni a fiatal későbbi munkavállalókat, hanem olyan gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat szeretnénk ezzel átadni, amelyel felvértezve nem olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, mint amelyeket egyes munkáltatóknál tapasztalunk.
A szakszervezeti munka, vagy az érdekképviseleti munka mikéntjéről beszélgettünk a beszélgetés elején, és tavaly novemberben volt 30 éves a Liga, mondhatjuk, hogy egyidős a rendszerváltással, ugye volt is egy ünnepi tanácsülés erre emlékezően. Három évtized vagy 30 év, az mit jelent egy szakszervezet életében? Ugye azért mindenképpen ez egy fiatal kornak számít. De hova jutott el 30 év alatt a Liga? Honnan hova jutott el?
A Liga a rendszerváltás hajnalán megalakuló szakszervezeti konfederációból eljutott egy több mint 100 000-es tagságot tömörítő és a társadalom szinte egészét minden tekintetben lefedő konfederációvá. Szerkesztő is említette, ugye, hogy minden ágazatban, illetve alágazatban jelen vannak a tagszervezeteink, és hát új területeket is sikerült megkódítanunk az elmúlt években. Ez a 30 év nagyon sok tapasztalatot hozott nem csak a konfederációnak, hanem nyilvánvalóan a konfederációt alkotó tagszervezeteknek is. Számos változást megéltünk. Egyes területek ez alatt a 30 év alatt gyakorlatilag leépítésre kerültek. Számos új foglalkoztatási forma jelent meg, amellyel szembesülnünk kellett. És hát nyilvánvalóban voltak olyan nagyon komoly össztársadalmi változások is, akár a társadalombiztosítási rendszer átalakítására irányuló törekvéseket említeném, vagy egyéb olyan kezdeményezések, amelyek egyébként válaszadásra kényszerítették magát a konfederációt. Számtalan alkalommal voltak jogszabályváltozások is. Minden eszköztárát ez alatt a 30 év alatt valamilyen formában használta a konfederáció. Használta a sztrájknak korábban az eszközét, használta ugye a demonstrációnak az eszközét, használta a legfontosabb eszközt, azt hiszem, amely gyakorlatilag a nyomásgyakorláshoz is közvetlenül kapcsolódik, ez az érdemi egyeztetés és a párbeszédnek a rendszere. Próbált egyeztetni folyamatosan ugye a munkaadói oldal képviselőjével is. Nyilván ezt mindig az adott élethelyzet és az adott forma határozza meg. Megélt ez alatt a 30 év alatt, azt gondolom, hogy nagyon szép és dicsőséges éveket is maga a konfederáció, és hát számot kell vetnie számos olyan nehézséggel és problémával, amelyet ezek a változások hoztak az életében. Ez alatt az idő alatt megéltünk ugye két munkatörvénykönyvét, amellyel együtt dolgoztunk a 1992-essel és most a 2012-essel. Megéltünk olyan folyamatokat, amelyeknél sérült az érdemi egyeztetés és a szociális párbeszéd. Erre nyilvánvalóan válaszokat kellett adnia nem csak a Liga Konfederációnak, hanem természetesen a teljes munkavállalói oldalnak.
Ja, ahogy említette, a munkaerőpiac és a gazdaság is jócskán változott, a szakszervezeti munka eszköztára is ennek megfelelően változott. Az alapelvek, alapértékek minden esetre ugyanazok, mint voltak 89-ben?
Az alapértékek nem változhatnak. Ha az alapértékek változnak, akkor az már egy más típusú konfederáció és egy más típusú tömörülés. Az eszköztára az valóban változott, de ugyanúgy, ahogy a szakszervezeti jogosítványok összessége is jelentősen megváltozott az elmúlt években. Sajnálatosan szűkült az az eszköztár, amellyel élni tudnak a szakszervezetek, és az a mozgástér, amely egyébként helyi szinteken a munkáltatóknál való jelenlétét és annak a lehetőségét biztosítja.
Az elmúlt órában Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Máton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm a figyelmet.